Ézsaiás könyve 11-től a 15. fejezetig. A fejezet és verselválasztásokat utólag tették a Bibliába, hogy megtalálhassuk a pontos helyeket. Emiatt sokszor egy gondolatot a közepén vágtak el, és mi gyakran egy-egy fejezetet olvasunk el úgy, hogy előtte nem nézzük meg, hogy miről szólt az előző fejezet. Ézsaiás 10. fejezetének vége arról szól, hogy Isten az ítélete során elpusztítja a nemzetet, úgy, mint ahogy Libanon fáit kivágják, és csak a fatönkök maradnak meg. És innen folytatódik a 11. fejezet. Vesszőszál hajt ki Isai gyökeréről, hajtás sarjad gyökereiről. A letarolt erdőben a levágott törzsek mellől egy hajtás fog kihajtani Isai gyökeréből. Ez az utalás Jézus Krisztusra és az armageddoni csata utáni pusztulás nyomán felemelkedő 1000 éves királyságra vonatkozik. Romokból egy új élet fog kihajtani. Isten megerősíti a Dávidnak tett ígéretét, hogy ő fog neki házat építeni, és az ő vérvonalából jön majd el a Messiás. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és hős tettek lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. A megfelelő fordítás szerint nem csak tudja majd, hogy mit kell tenni, de hatalma és ereje is lesz ahhoz, hogy mindent véghez vigyen. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltóságosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Ez Jézus Krisztus második eljövetelére történő utalás volt. A Jelenések könyvében olvashatunk az Isten trónusa körül levő 7 lélekről. Ezt nehéz értelmezni, mivel mi tudjuk, hogy egyetlen szent lélek van, de akkor vajon mit jelent ez a 7 lélek itt Isten trónusa körül? Sokat találgattak a megfelelő értelmezés keresése közben. Egyesek 7 főangyalra gondolnak, vagyis az arkangyalukra. Mások szerint ezek a Szentlélek 7 munkájára utalnak Jézus Krisztusban, amint erről itt is olvashatunk az Ézsaiás 11. fejezetében. A bölcsesség, az értelem, a tanács, a hőstettek, a tudás, Isten félelme és a gyors megértés lelke. Hogy melyik a megfelelő értelmezés? Azt ajánlom, hogy tanulmányozzátok, hogy imádkozzatok ezzel kapcsolatban, és megtaláljátok a nektek megfelelő értelmezést. Nem lehet kizárni egyiket sem, de lehet, hogy egy harmadik értelmezés a jó, amelyet majd a mennybe érve fogunk felfedezni. Sok ehhez hasonló kérdést raktároztam már el, amelynek a közös címe: további információkat várok. Amire a Biblia nem ad egyértelmű választ, azzal kapcsolatban én is rugalmas vagyok, mert értelmetlenség lenne ragaszkodni valamihez, amiben nem vagyok biztos. Krisztus azért jön el majd másodszor is, hogy megítélje a földet, és amikor megjön, akkor a szájából előretörő karddal el fogja pusztítani az Antikrisztust. Az Úr igéje egy kétélű kard, és olyan hatalom van benne, hogy amikor Isten azt mondta, hogy legyen világosság, akkor világosság lett. Ez Istennek az a képessége, hogy szavaival megteremtsen valamit, akármit, amit ő akar. Az Antikrisztus nagy hatalommal jön el, és az egész világ őt fogja követni, mert csodák és jelek fogják követni a lépéseit. Hatalmas hadierőt fog létrehozni, és mindenki azt kérdezi, hogy ki képes megállni előtte. Elindul Afrika ellen, Egyiptomot is elfoglalja, Líbia és Etiópia határához ér majd, amikor hírét veszi, hogy Kína megtámadja őt keletről. Visszatér a csapataival, hogy ellenük forduljon, és a Megiddói völgyben fognak találkozni egy szörnyű csatában. Ennek az ütközetnek az ideje alatt eljön ismét Jézus. Az ember, az Antikrisztus elkápráztatta és becsapta a világot, az egész világ úgy tekintett rá, hogy ő a valaha élt leghatalmasabb ember, mert a Sátán átruházza rá az ő teljes hatalmát és erejét. Amikor a Sátán felvitte Jézust egy magas hegyre és azt mondta neki, hogy mindezt neked adom, csak borulj le előttem, akkor Jézus visszautasította, De ez az ember elfogadja majd azt, és a Sátán nekiadja a trónját és a hatalmát, és ezzel a hatalommal fog uralkodni a világ felett. Az Isten által felkent két tanút is el fogja pusztítani, és azt gondolja, hogy Istennél is erősebb lett. Ekkor jön el Jézus, és egyetlen szavával intézi előt. Nem fog nagy konfliktusba keveredni vele, nem fog harcolni vele, csak egyet szól, és vége. Amikor Jézus visszajön, akkor összegyűjti a népeket az ítéletre, a Máté 24 szerint. Az ítélethez nem lesz szüksége tanúkra. Amikor Jézus először itt volt, János ezt írta róla. Nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Ez egy igen félelmetes dolog, ha a rossz oldalon állsz. A szamaritánus asszony, akivel Jézus a kútnál találkozott, ezt mondta. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Ez vonzotta Jézushoz Nátánáelt is. Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik feléje, azt mondta róla. Íme egy igaz izraelita, akiben nincsen álnokság. Nátánáel megkérdezte tőle. Honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki. Mielőtt Fülöp ide hívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánáel így szólt hozzá. Mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki. Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. Nátánáel rájött, hogy Krisztus mindent lát, ami az emberben van, és ezt a képességét fogja felhasználni az ítéletkor is. A Biblia szerint nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Minden emberen át tud látni, és én hálás vagyok, hogy Jézus Krisztus vére az én pajzsom, és hálás vagyok a megbocsátásáért és a megtisztításáért, amely az ő véréből ered. Amikor rám néz, akkor ezért lát engem tisztának, igaznak és szentnek. Ez az egyetlen hely, ahol lenni szeretnék, Krisztusban, mert nem akarok előtte úgy állni a mennyben, hogy ő keresztül nézzen rajtam, és lássa az én bűneimet. Nincs ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. És itt következik az 1000 éves királyságban uralkodó állapotok leírása. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. Mi nem azt a világot látjuk, amelyet Isten teremtett, hanem azt, amelyik az ember bűne miatt átokban szenved. Ez az átok átterjedt az állatvilágra és a teljes földre is. A természet hirdetheti Isten dicsőségét és hatalmát, de nem mutatja be Isten szeretetét, mert a föld is lázadásban áll Istennel. De amikor Jézus megalapítja az ő királyságát, akkor még az állatok is békében fognak élni egymással. Láthatjuk majd, hogy egy kisgyerek a fülénél fogva fogja rángatni az oroszlánt, és milyen nagyszerű dolog lesz itt élni akkor. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a viperajuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó fajzata felé nyújtja kezét. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Ezért imádkozunk, amikor azt imádkozzuk, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mivel a föld ma nem olyan, amilyennek Isten teremtette, ezért helytelen minden szenvedésért, gonoszért és fájdalomért Istent okolni. Amikor Jézus eljön és uralkodni fog, akkor ez meg fog változni. Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magaslik ki a népek közül, és székhelye dicsőséges lesz. Ezt várták a tanítványok Jézustól, és ezért voltak kiakadva, amikor ő elkezdett beszélni nekik a keresztről és a haláláról. Uram, mikor fogod felállítani a királyságodat? Mikor fognak a népek Jeruzsálembe zarándokolni, hogy részesüljenek a te dicsőségedben? De ez még ezután, a második eljövetelkor történik meg. Azon a napon másodszor is kinyújtja kezét az Úr, hogy megvegye népe maradékát, mely megmaradt Asszíriában és Egyiptomban, Patroszban, Kúsban és Elámban, Sineárban meg Hamádban és a tenger szigetein. Isten összegyűjtötte a zsidókat Izraelbe, de nem mind mentek vissza, és sokan el is mennek onnan, mert nehéz ott élni. Isten másodszor is össze fogja gyűjteni őket, amikor Jézus Krisztus ismét eljön. Jelt ad a nemzeteknek, és összegyűjti Izrael szétszórt fiait, egybegyűjti Júda elszélett lányait a föld négy széléről. Máté 24. fejezetével kapcsolatban egyesek azt állítják, hogy a nagy nyomorúság időszakában az egyház is részt fog venni, és bizonyságként használják a következő verseket. Közvetlenül a manapok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó erői megrendülnek. És ekkor feltűnik az ember fiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, és az ég egyik sarkától a másikig. Azt állítják, hogy az elragadtatás akkor fog megtörténni, amikor az Úr összegyűjti választottait a föld négy sarkából, mert azt állítják, hogy a választottai az egyházat jelenti. Azért magyarázzák ezt így, mert nem ismerik megfelelően az Ószövetséget, és azt, hogy Istennek mi a terve Izraellel. Ézsaiás ugyanarról beszél, amiről Jézus, de itt meg is nevezi, hogy a választottak Júda és Izrael szétszórt fiai, és nem az egyház. Ézsaiás ezt meg is erősíti a 27. fejezetben. Azon a napon elcsépeli az Úr a kalászokat az Eufrátesztől Egyiptom patakjáig, de titeket Izrael fiai egyenként fognak összeszedni. Azon a napon megharsan a nagy kürt, és visszajönnek, akik elvesztek az asszírok földjén, és akik szétszóródtak Egyiptom földjén. Leborulnak az Úr előtt a Szenthegyen, Jeruzsálemben. A trombita szóra történő utalás a Máté 24.31-ben is megtalálható. És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjti az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Ez tehát a zsidókra vonatkozik a második eljövetel alatt. Nem tudom, hogy egyesek miért tartanak ki abban a tanításukban, hogy az egyháznak végig kell szenvednie a nagy nyomorúságot itt a földön. Megszűnik Efraim irigysége, Júda ellenségeskedése kivész. Efraim nem irigykedik Júdára, Júda sem lesz Efraim ellensége. Efraim az északi királyságot jelképezi, Júda a délit, és ezek gyakran harcban álltak egymással. De ez a háborúskodás meg fog szűnni, és Ezékiánél azt olvashatjuk, hogy amikor Isten ismét összegyűjti a népét a földjükre, akkor többé már nem két nemzet lesz, hanem egy, és megszűnik az elválasztás között. Repülnek a tenger felé a filiszteusok lejtőjén, együtt ejtik prédául a keleti népet. Ráteszik kezüket Edomra és Moábra, és Ammon fiai nekik engedelmeskednek. Az Úr pedig kiszárítja Egyiptom tengerének öblét. Öklével megfenyegeti az Eufráteszt, forró szelével hét ágra vágja, és sarúval is járhatóvá teszi. Olyan útja lesz népe maradékának, az Asszíriában megmaradtaknak, amilyen Izraelnek volt, amikor kijött Egyiptomból. Azon a napon ezt mondod majd. Hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod és megvigasztaltál. Mert ekkor fogják felismerni mind, hogy Jézus az igazi messiás, és áldani fogják az Urat. Íme Isten az én szabadítom, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. A Jézus szó azt jelenti, hogy az Úr a szabadító. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Jézus így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. De nem jöttek, hanem visszautasították őt. A Jelenések könyvének utolsó fejezetében pedig ezt olvassuk. Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az életvizét ingyen! Azon a napon ezt mondjátok majd. Adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét. Az emberek fellelkesülnek, mert felfedezték, hogy Jézus a Messiás. Adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit. Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos. Énekeljétek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az Úr, tudja meg ezt az egész föld. Kiálts és újjong, Sion lakója, mert nagy közöttetek Izrael szentje. Végre az Úr fog uralkodni a földön is. Milyen jó lesz meglátni úgy a földet, ahogyan Isten teremtette, amikor békében, szeretetben és teljességben fogunk együtt élni mindenkivel. A 13. fejezetben Ézsaiás Babilon fenyegetéséről szól. Említettük már, hogy sok proféciának van kettős beteljesedési ideje, egy közeli és egy távoli. A Jelenések könyvének 17. és 18. fejezetében olvashatunk a vallási és kereskedelmi Babilon elpusztításáról. Itt Ézsaiásnál is hasonló fenyegetésről olvashatunk az utolsó idők vallási és kereskedelmi Babilonja ellen. Fenyegető kijelentés Babilónia ellen, amelyet látomásban kapott Ézsaiás Ámóc fia. Adjatok kiált a kopárhegyről, hangosan kiáltsatok neki. Integessetek, hogy vonuljanak be a nemesek kapuin. Én már parancsot adtam megszentelt harcosaimnak, és elhívtam vitézeimet, akik végrehajtják haragomat, és vigadoznak fenségemnek. Zúgás hallik a hegyeken, nagy nép zúgásához hasonló, országok morajlása hallik, összegyűlt nemzetek morajlása. A seregek ura megszemléli a harcra kész sereget. Ezek a népek és országok egymás ellen harcolnak majd, és Jézus második eljövetelének egyik jele lesz az, hogy a világ minden népe harcolni fog. A második Zsoltárban ezt olvashatjuk erről. Miért tombolnak a népek? Milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, ízó haragjában így rémíti meg őket. Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon. Ez a nagy nyomorúság időszakának végső szakasza, amikor a nemzetek összegyűlnek, hogy megakadályozzák az Úr királyságának létrehozását. Jönnek messze földről, az ég széléről. Az Úr és bosszus haragjának eszközei, hogy elpusztítsák az egész földet. Jajgassatok, mert közeledik az Úr napja, a mindenható pusztításaként jön el. Ezért lehanyatlik minden kéz, megdermed minden ember szíve. Megriadnak, kínos fájdalmak fogják el őket, gyötrődnek, mint a szülőnő. Riadtan néznek egymásra, és arcuk lángban ég. Jön már az Úr nagy napja kegyetlenül, féktelen izzó haraggal. Pusztává teszi a földet, kipusztítja róla a vétkeseket. Az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják világosságukat. Sötét lesz a fölkelő nap, nem fénylik a hold világa. Itt kétségtelenül a nagy nyomorúság időszakát írja le. De ez miért jönne az egyházra azokra, akik hűségesek voltak hozzá? Pál azt mondja, hogy nem a haragra lettünk kiválasztva. Megbüntetem a világ gonoszságát, a bűnösök bűnét. Ez a világ gonoszságáért kiosztott büntetés lesz, a mi bűnünket Jézus Krisztus miatt megbocsátotta Isten, hisz Krisztus meghalt a mi bűneinkért, ezért nem kell szembenézzünk Istennek a világra kiöntött haragjával. Ez a harag a Krisztus tagadó világra öntetik majd ki, de én nem utasítottam el Krisztust. Jézus azt mondja nekünk ezekről a dolgokról a Lukács 21-ben, hogy legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Amikor ezek a dolgok elkezdődnek, akkor engem ne itt keressetek len, hanem az Isten trónja körül, mert ott fogom énekelni, hogy méltó a bárány. Megbüntetem a világ gonoszságát, a bűnösök bűnét. Véget vetek a kevélyek gőgjének, az erőszakosok gőgösségét megalázom. Ritkábbá teszem a halandót a színaranynál, és az embert Ófir aranyánál. Ezért megrendítem az eget, és megindul helyéből a föld, a seregek urának féktelen haragja miatt, ízó haragja napján. Érdekes, hogy a föld megindulását, remegését többször is említi az ige. Úgy tűnik, hogy a föld a múltban is változásokon ment keresztül. Volt egy idő, amikor a föld pályája a nap körül 360 napot tett ki a mostani 365 és 1 negyed helyett. Úgy tűnik, hogy volt idő, amikor a föld tengelye nem volt elferdülve 23 fokkal, mert tudjuk, hogy egy időben az északi sark körül is trópusi dzsungelek voltak, és nagy erdőségek voltak a déli sarok körül. A föld tehát eddig is hatalmas változásokon ment keresztül, és az is nagyon valószínű, hogy a sarkok felcserélődtek egymással, és megváltozott a föld forgási iránya. Az érdekes az, hogy a királyságban Isten vissza fogja állítani a földre azokat a paradicsomi állapotokat, amelyek Ádám és Éva idejében uralkodtak. A sivatagok eltűnnek, gyönyörű zöld területek foglalják majd el a helyüket, és az egész föld ismét egy hatalmas édenkert lesz. Lehetséges, hogy az ebben a versben említett megindul a föld helyéből, arra utal, hogy a sarkok visszacserélődnek, és a 23 fokos ferdülés kiegyenesedik, és többé nem lesznek évszakok. A jégtáblák a sarkokon felolvadnának, és ott is gyönyörű növényzet fejlődhet neki. A megnövekedett vízmennyiséget a nap nagyobb párolgásra késztetné, és lehet, hogy a földet ismét egy vízburok kezdené védeni. Így a hőmérséklet különbségek kiegyenlítődnének, nem lenne többé forró és hideg terület, így a szelek kialakulása is megszűnne, amelynek hatására a viharok sem tudnának kialakulni többé, hanem nyugodt szellők fújdogálnának mindenütt. Az egész föld Isten dicsőségével telne meg. A fizikusok azt állítják, hogy mielőtt a sarkok felcserélődése bekövetkezik, a föld egy rezgő, remegő mozgásban lesz, és utána cserélődnek fel a sarkok. Ézsaiás azt írja, hogy ide-oda tántorog a föld, mint a részek, düledezik, mint a kunyhó. Lehet, hogy ez pont az iménti változásra történő utalás. Érdekes találgatások ezek, de pontosan nem tudhatjuk ezeket, csak azt tudhatjuk, hogy ezek az utalások Isten ítéletének napjára vonatkoznak. A Jelenések 6. fejezetében azt olvashatjuk, hogy a föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőztek a barlangokban és a hegyek szikláiban, és így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz. Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől, és a bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és kiállhat meg. Mi értelme lenne, hogy Isten mindennek a közepébe helyezze az ő egyházát, amikor kijelentette, hogy nem a haragra jelölt ki minket? Miféle gondolkodás az, amely azt akarja mindenkivel elhitetni, hogy készüljetek erre, mert mind itt fogunk lenni a nagy nyomorúságban is. Akkor majd, mint űzött gazellák, mint juhok, amelyeket nem lehet összeterelni, mindenki a maga népe felé indul, mindenki a maga országába fut. Akit csak elérnek, leszúrják, akit csak megfoghatnak, karddal ejtik el. Csecsemőiket szemük előtt zúzzák szét, házaikat kifosztják, asszonyaikat meggyalázzák. Említettem, hogy Ézsaiás proféciái a közeliről a távolira, majd ismét a közelire váltanak át. Ez egy közeli referenciának tűnik, és a babiloni invázióra utalhat. A 137. Zsoltárban ezt olvashatjuk. Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk. Az ott levő fűzfákra akasztottuk hárfáinkat. Mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak öröméneket. Énekeljetek nekünk a Sion énekekből. Babilon pusztulásra méltó népe. Boldog lesz, aki megfizet neked azért, amit velünk elkövettél. Boldog lesz, aki megragadja, és sziklához csapja csecsemőidet. Ez tehát a babiloniak jeruzsálemi pusztítására utal. De aztán Babilon is megfizet ezért, íme ellenük indítom a médeket, akik ezüsttel nem törődnek, és aranyban nem gyönyörködnek. Íjukkal szétzúzzák a gyermekeket, nem irgalmaznak az újszülöttnek sem, a fiaikat sem szánják meg. Úgy jár majd Babilon, az országok ékessége, a káldeusok fenséges dísze, ahogyan feldúlta Isten Szodomát és Gomorát. Ézsaiás megprofétálja, hogy a médek el fogják pusztítani a babiloni királyságot, de ekkor még a világ fölött uralkodó az asszír birodalom volt, és még Babilon sem győzte le őket, míg a médek csak egy kis jelentéktelen törzs voltak ekkor. Mindezt egyedül csak Isten tudhatta előre, és ezzel is bizonyította azt, hogy ő az Isten, aki elejétől fogva ismeri a dolgok végét. A babiloni pusztulásról pedig ezt írja. Nem telepszik le ott többé senki, nem lakik ott senki a jövő nemzedékek során. Nem sátorozott az arab, nem deleltetnek ott pásztorok, hanem pusztai vadak tanyáznak ott, és baglyokkal telnek meg házaik. Struccok laknak majd ott, és démonok szögdelnek ott. Hiénák üvöltöznek kastélyaikban, gyönyörű palotáikban sakálok, mert hamar eljön az ideje, nem késnek napjai. Aztán ismét az ezer éves királyságról ír, amikor Izrael dicsőítik a föld népei. Bizony megkönyörül az Úr Jákobon, és továbbra is Izraelt választja. Nagy nyugalmat ad neki a földjükön, jövevények társulnak hozzájuk, és Jákob házához csatlakoznak. Fölkarolják és hazaviszik őket a népek, Izrael pedig tulajdonává teszi azokat az Úr földjén, mint szolgákat és szolgálókat. Fogságba vivőiket foglyul ejtik, és uralkodnak volt sanyargatóikon. Amikor majd nyugalomra fordítja az Úr fájdalmaidat, nyugtalanságodat és azt a kemény szolgálatot, amelyet végezned kellett, ezt a gúnydalt fogod énekelni a babiloni királyról. Vége van a sanyargatónak, vége van az erőszaknak. Összetörte az Úr a gonoszság veszélyét, a zsarnokság botját. Emlékeztek, hogy a Jelenések 14. fejezetében az angyal végigrepül az égen, és azt kiáltja, hogy Babilon elesett, amellyel a babiloni rendszer végét jelenti be. Aki népeket ver dühében, szüntelen veréssel, aki nemzeteket taposott haragjában, most azt üldözik kíméletlenül. Megnyugodott, csendes az egész föld, újongásba törnek ki az emberek. Még a ciprusok is így örülnek, meg a Libanon cédrusai. Mióta elterültél, nem jön favágó ellenünk. Most a fenevad, a bűn embere következik, akit a Sátán felkent a saját hatalmával. Megrendült ott lent a holtak hazája, látva jöttödet. Felkölti miattad az árnyakat, a föld összes hatalmasait, fölkelti trónjukról a nemzetek királyait. Rákezdik mindnyájan, és ezt mondogatják neked. Te is erőtlen lettél, mint mi, hozzánk hasonlóvá lettél. Sírba omlott gőgöd, lantjaid zengése. Férged a derékaljad, pondrók a takaród. Érdekes lesz ennek az embernek a pokolbeli fogadása. Te is, fiam Brutus. Most pedig a profécia a fenevadról a mögötte levő hatalom felé fordul, a Sátán felé. Leestél az égről, fényes hajnalcsillag. Lehultál a földre, népek legyőzője. Pedig ezt mondtad magadban. Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére a messze éjszakon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez. Ez volt a bűn kezdete a világ mindenségben, az első lázadás Isten vezetése és királysága ellen. A Sátán szembeszegült Isten akaratával. Ezékielnél azt olvashatjuk a Sátánról, hogy egy időben felkent angyal volt, egy kerub, aki Isten szentségét védte. Úgy tűnik, hogy ő volt a fő kerub. Emberfia, kezd sirató éneket Tírus királyáról, és ezt mond róla. Ezt mondja az én uram az Úr. Te voltál a mintakép, tele bölcsességgel, tökéletesen szép. Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drágakő borított, rubin, topáz és jáspis, krizolit, ónix és nefrit, zafír, karbunkulus és smaragd. Aranyból készültek foglalataid, és a rajtad levő vésetek teremtésed napján elkészültek. Fölkent kerubot adtam melléd, hogy oltalmazzon, Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt járkáltál. Fedhetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem lett található benned. És a továbbiakban Ezékiel leírja a Sátán elbukását. Ézaiász pontosan megfogalmazza a Sátán álnokságát. A saját akaratát Isten akarata elé helyezte. És amikor mi a saját akaratunkat Isten akarata elé helyezzük, az bűn és lázadás Isten ellen. A bűn az, amikor nem Isten akaratának rendeljük alá magunkat, és a gondolataink az én azt akarom körül járnak. Shakespeare egyik színjátékában található ez a felkiáltás. Cromwell, menekülj a nagyra vágyástól, mert az angyalok is emiatt vettettek le. Amikor a Sátán az Édenkertben Évát el akarta csábítani, azt mondta, hogy Isten azért nem akarja, hogy egyél abból a gyümölcsből, mert tudja, hogy ha abból leszel, akkor olyan leszel, mint ő. Akarsz-e olyan lenni, mint Isten? Egyél ebből. Ez a nagyra vágyás buktatta el a Sátánt, és ugyanezzel buktatta el ő is Évát. Vigyázzatok minden vallással, amely titeket Istenhez hasonlóvá akar tenni, Isten kategóriájába akar helyezni, mert ez volt az a csali, amivel Évát is elbuktatta a Sátán. Ismert fel a benned lakozó Istent. Jöjjél rá, hogy te magad vagy Isten. Ugye milyen nagyszerű? De a valóságban tragikus. Mégis nagyon sokakat vonz az a vágy, hogy Istenek lehessenek. Az érdekes az, hogy Isten a saját képmásához hasonlóvá fog tenni minket. Amikor ő először megteremtette az embert, akkor a saját képmására és a saját hasonlatosságára teremtette őt, de az ember az engedetlenség következtében távol került ettől a hasonlatosságtól. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Ha azt szeretném megtudni, hogy mi volt Isten szándéka, amikor megteremtette az embert, akkor nem láthatom ezt a mai világban, mert csak elbukott, kabzsi, haragos, vágyak által vezérelt embereket láthatunk. Nem ezt szánta Isten az embernek, így az embert csak elbukott állapotában láthatjuk. De Isten lenyúlt és megérintette az embert, és pontosan azért dolgozik Isten a mi életünkben ma is, hogy visszaállítsa azt, amit elvesztettünk a bukás miatt. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Ez nem azt jelenti, hogy én Isten vagyok, én mindig csak én magam maradok, hanem azt jelenti, hogy a lélek által Jézus Krisztus hasonlatosságára fogok átalakulni, és ismét a szeretet és nem a kapzsiság és az önzőség fog bennem uralkodni. De a sírba kell leszállnod a gödör mélyébe. Akik csak meglátnak, bámulnak, elgondolkoznak rajtad. Ettől az embertől reszketett a föld, ettől remegtek az országok. Ez az, aki pusztává tette a világot, lerombolta a városokat, és nem engedte haza a foglyokat. A nemzetek királyai mind tisztességben nyugszanak sírboltjukban. Téged azonban temetetlenül dobnak el, mint valami hitvány gazt, mint eltaposott hullát. Elborítanak a meggyilkoltak, akiket karddal öltek meg, és kőhalom alatt tesz a sírjuk. Nem temetnek el úgy, mint a királyokat, mert pusztítottad országodat, gyilkoltad népedet. Nem emlegetik soha többé a gonosztevők ivadékát. Állítsatok vágóhidat fiainak őseik bűnei miatt, hogy talpra állva el ne foglalják az országot, és be ne töltsék városokkal a világot. Rájuk támadok, így szól a seregek ura, és kiírtom Babilónia nevét és maradékát, még az ír magját is, így szól az Úr. Találkoztatok mostanában babiloniakkal? Isten kiirtotta őket, és nem léteznek többé. Bölömbikák tanyájává teszem, vadvizes mocsár rá, és elsöpröm pusztító szeprűvel, így szól a seregek ura. Megesküdött a seregek ura. Úgy lesz, ahogyan elterveztem, az következik be, amit elhatároztam. Isten igéje biztosan végbe fog menni. Dánielnek azt mondta, amikor Dániel a proféciákat írta, hogy a profécia biztos be fog következni. Isten kijelenti, hogy az ő szándékai szerint fog történni minden. Az ő szándékai megmásíthatatlanok, az ő terve fog beteljesülni. Országomban töröm össze Asszíriát, hegyeimen taposom el. Lekerül róluk igája, lekerül vállukról a teher. Ezt a tervet határoztam el az egész föld ellen, így nyújtom ki kezemet minden nép ellen. Ha így határoz a seregek ura, ki hiúsíthatja meg? Ha kinyújtja kezét, ki fordíthatja vissza? Isten szuverenitása és önrendelkezése korlátlanul hatalmas. Áhász király halála esztendejében hangzott el ez a fenyegető jövendőlés. Ne örüljetek annyira, filiszteusok, hogy összetört a titeket verő bot, mert a kígyó gyökeréről viper a sarjad, a gyümölcse repülő sárkány lesz. A legszegényebbek jól élnek, és a szegények bizton heverésznek, a te gyökeredet azonban éhhalállal sújtom, maradékodat meggyilkolom. Jajgas kapu, kiálts város, rettegjetek ti filiszteusok, mert füst gomolyog éjszakról, senki sem téveszti el kijelölt helyét. Mit szólnak majd ehhez a népek követei? Azt, hogy az Úr vetette meg Sion alapját, oda menekülnek népe szegényei. A 15. fejezetben Moáb elleni jövendőlést találunk. Moáb a Jordántól és a Holttengertől keletre található. A moábi városok pusztulását sorolja fel a továbbiakban. Fenyegető jövendőlés Moáb ellen. Ének idején elpusztul, elnémul Ár Moáb. Ének idején elpusztul, elnémul Kír Moáb. Fölmennek a templomba, zokog Díbón a magaslatokon, Nébo és Médeba miatt jajgat Moáb. Minden fejet megnyírtak, minden szakált levágtak. Amikor nagy szomorúságuk volt, vagy a halottaikat síratták, akkor zsákruhát öltöttek, és levágták hajukat és szakálukat. Az utcákon zsákruhában járnak, a háztetőkön és a tereken mindenki jajgat, könnyeit hullatva. Segítségért kiált Hesbon és Elálé, hangjuk Jahácik hallik, ezért riadoznak Moáb fegyveresei, riadozik lelke. Szívből kiáltok Moáb miatt. Coárig, Eglát Selisíjáig jutottak menekültjei. Sírva mennek föl a Luhit hágon, Horonaim útján összetörve jajveszékelnek. Pusztasággá válnak Nimrim vizei, elszárad a fű, kipusztul a pázsit, nem marad növényzet. Ezért amiük megmarad, amit meg tudnak őrizni, átviszik a puszták patakján. Körös körül jajveszékelnek Moáb határain, Eglamig hangzik a jajgatás, Beér Élámig hangzik a jajgatás. Bizony megtelnek vérrel Dimón vizei. Más veszedelmet is hozok Dimónra, oroszlánokat Moáb menekültjeire és a föld maradékára. Ez volt tehát Isten ítélete Moáb és lakói ellen. Annak ellenére, hogy itt van leírva ez az ítélet, Moáb még szerepelni fog a továbbiakban. A 16. fejezetben a mai Jordánia, azaz Moáb helyét is megtaláljuk majd a nagy nyomorúság ideje alatt. Itt van a petrai sziklaváros, ahová Izrael gyermekei menekülni fognak az ítélet idő elől, amikor majd az Antikrisztus Jeruzsálembe jön, és a templomban állítja föl majd trónusát. A 16. fejezetben Szelának nevezik a petrai sziklavárost. Minden profécia Jézus Krisztus köré összpontosul, Jézus Krisztus bizonyságtétele a profécia lelke. Azok a nemzetek szerepelnek csak a proféciákban, amelyeknek valamilyen közük van a messiáshoz való hozzáálláshoz. A proféciának nem az a célja, hogy az egész világról és minden népről szóljon, hanem az, hogy Jézus Krisztus első és második eljövetelét elénk vetítse. Azok a nemzetek szerepelnek benne, amelyek megpróbálták elpusztítani Izraelt, mielőtt a messiás eljött volna, és Isten ezeknek meg fog fizetni. A központ mindig a messiás. Jöhet bármi, mert a mi életünk ő benne van biztosan megalapozva. És az a fontos, hogy amikor eljön, akkor ő benne legyetek, és nem a saját igazságotokat felöltve, hanem az ő igazságában találtassatok, amelyet Isten a hitetek által Jézus Krisztusban adott nektek. Isten legyen veletek, és az ő igéje tartson meg. Kezdjen Isten egy erőteljes munkát az életetekben, és az ő lelke legyen mindig veletek. Adjon nektek lehetőséget arra, hogy az ő szeretetét osszátok meg az emberekkel, és tegyen hatékonnyá benneteket bizonyságtételeitek során. Legyen az életetek egy sötétben is fénylő világosság, hogy másokat is ez a fény vonzon, és megtalálják a fény forrását, Jézus Krisztust. Isten áldjon mindnyájatokat!